Ige magyarázat Matthew Henry kommentárjából, Máté evangéliuma 24. rész 45-től 50. terjedő versekhez. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tűn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdeni, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely urában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képutatók sorsára juttatja. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Magyarázat. Urunk visszajövetelének bekövetkezése igen boldog és vigasztaló lesz azoknak, kik készen találtatnak, de igen lesújtó és rettenetes lesz azok számára, akiket készületlenül talál. Ez a jó és gonosz szolgák különféle állapota által van szemléltetve, amikor eljön uruk, hogy elszámoljon velük. Örökkévaló sorsunk az szerint alakul, hogy az a nap készen vagy készületlen talál-e bennünket. Mert Krisztus eljön, hogy megfizessen mindenkinek az ő cselekedete szerint. Már most ez a példázat, melyel a fejezet zárul, alkalmazható minden keresztényre, akik nevük szerint és kötelességük alapján is Isten szolgái. De úgy tűnik, különösképpen vonatkozik ez intő figyelmeztetésként az ige hirdetőkre. Mert a szolga, akiről itt szó van, Sáfár. Már most figyeljük meg, mit mond Krisztus itt a jó szolga felől. Kimutatja, hogy tulajdonképpen ki is ő. Gondviselő a háznép felett. És mivel ilyen tisztséggel van megbízva, egyrészt hűségesnek, másrészt bölcsnek kell lennie. És ha ilyennek találtatik, örökre boldog lesz. Jó oktatások és bátorítások vannak itt Krisztus ige hirdető szolgái számára. Először látjuk itt szolgálati helyét és feladatát. Olyan személy ő, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy megfelelő időben adjon azoknak eledelt. Jegyezzük meg, Krisztus egyháza az ő háza népe vagy családja, és úgy viszonyul hozzá, mint annak atya vagy gazdája. Isten háznépe ez, olyan család, mely Krisztusról neveztetik, Efézus 3.15. Az evangéliumi igeszólók gondviselőkként vannak állítva ebben a háznépben, nem fejedelmekként. Krisztus komolyan óvott ettől, hanem mint sáfárok vagy más alárendelt tisztviselők. Nem mint urak, hanem mint vezetők. Nem azért, hogy új utakat írjanak elő, hanem hogy felmutassák a Krisztus által lefektetett utat, és azon vezessék a rájuk bizottakat. Ez a jelentése a görög szónak, amit így fordítunk, elüljáróitok, vezetnek benneteket, Zsidók 13.17. Mint felvigyázók nem szabnak új munkát ki, hanem abban a régi munkában adnak vezetést, és arra serkentenek, melyet Krisztus rendelt el. Ez a jelentése az episzkopói, püspök szónak. Krisztus által lettek gondviselők, és végzik-e tisztséget. Ami hatalmuk van, tőle ered, és senki sem veheti el tőlük. Sem nem korlátozhatja őket abban. Olyan személy, akit az Úr tett gondviselővé. A szolgákat Krisztus hozza létre. Krisztus uralma alatt végzik kormányzásukat, és neki való alárendeltségben cselekesznek. És Krisztusért végzik vezető gondviselő munkájukat az ő országának előhaladásáért. Az evangéliumi igeszolgák munkája az, hogy megadják Krisztus házanépe tagjainak az ő eledelüket annak idején, mint sáfárok, és ezért rendelkeznek kulcsokkal, melyeket az Úr kezükbe adott. Az ő munkájuk az adás, nem az, hogy maguknak takarjanak, Ezékiel 34.8, hanem hogy átadják a családnak azt, amit a gazda megszerzett, hogy kiosszák, amit Krisztus megvásárolt. És az ige hirdetőknek van mondva, hogy jobb adni, mint venni. Cselekedetek 20.35. Feladatuk, hogy adjanak eledelt. Nem törvényt kell adjanak. Ez kizárólag Krisztus, előjoga, hanem átkal adják a gyülekezetnek azon tanításokat, melyek, ha megfelelően megemésztetnek, táplálékul fognak szolgálni a lelkeknek. Adniuk kell, de nem a hamis tanítások mérgét, vagy a haszontalan és kemény tanok köveit, hanem olyan eledelt, mely egészséges és épp, hasznos. Aztán megfelelő időben kell adniuk. Amikor arra alkalom van, ha az örökkévalóság beköszönt, túl késő lesz már adni. Munkálkodnunk kell, míg nappal van. Vagy alkalmas időben, vagyis valahányszor csak alkalom kínálkozik rá. Vagy a megállapított időben, időről időre, aszerint, amint minden egyes napnak feladata igényli. Másodszor látjuk tisztségének helyes teljesítését. A jó szolga, ha eként jár el, jó sáfár lesz, mert hűséges. Ilyenekkel legyenek a sáfárok, 1 Korintus 4.2. Akit megbíztak, annak megbízhatónak kell lennie. És minél nagyobb a megbízatás, annál többet várnak el tőlük. Egy kimondhatatlan jó dolog az, ami az igehirdetőkre van bízva. 2 Timóteus 1.14. És nekik hülyeknek kell lenniük, miként Mózes is az volt, Zsidók 3.2. Krisztus csak azokat tartja szolgáinak, akik hűségesek. 2 Timóteus 1.12. Jézus Krisztus hű szolgája az, aki őszintén munkálkodik Ura dicsőségéért, és nem a maga dicsőségét keresi. Ki Isten teljes akaratát adja elő, és nem a saját elgondolásait és elképzeléseit. Aki Krisztus rendelkezéseit követi, és azokhoz ragaszkodik. Tekintette van a legkisebbre is, s megfeddi, ha kell, a legnagyobbat is, s nem nézi az emberek személyét. Továbbá jó sáfárnak tekinthető, ha a bölcs feladatának megértésére és a megfelelő időnek felismerésére, annak teljesítésében. És a nyáj vezetésében nem csak egyenes szívre van szükség, hanem hozzáértő kezekre is. A becsületesség elég ahhoz, hogy valaki jó szolga legyen, de bölcsesség szükséges ahhoz, hogy valaki jó sáfár legyen, mert a bölcsesség hasznos a vezetésre. Továbbá nem csak hűséges és bölcs, hanem cselekvő. Úgy tesz, amint kötelessége megkívánja. Az igehirdetés egy jó munka, s akik ezt a tisztséget kapták, azoknak mindig van valami tennivalójuk. Nem szabad kényelembe helyezzék magukat, nem szabad végezetlenül hagyniuk a munkát, vagy gondatlanul másokra hárítsák azt, hanem cselekvőknek kell lenniük, és célszerűen kell dolgozzanak, így munkában, eledelt adván a háznépnek. Saját dolgukkal törődve, s nem avatkozva abba, ami attól idegen. Úgy dolgozván, amint az Úr meghagyta, amint a tisztség megköveteli, s amint a család háznép tagjainak állapota megkívánja, nem beszélve, hanem cselekedve. Perkins úrnak egyik mottója volt ez, ti az ige szolgái vagytok. Nem csak egyszerű cselekvésről van szó, hanem így munkáról. Továbbá azt olvassuk, hogy munkában találtatik, amikor az Úr eljön. És ez jelzi munkájában való álhatatosságát. Bármelyik órában jöjjön is Ura, őt az aznapi munka serény végzésében fogja találni. Az igehirdetőknek nem szabad üres szüneteket tartaniuk, nehogy Uruk épp valamely ilyen üres szünetben jöjjön el. Amint a Jóistennél az egyik irgalmas cselekedet vége a másik kezdetét képezi, úgy egy jó embernél, egy jó szolgánál az egyik feladat vége a következő kezdetét kell jelentse. Amikor Kálvint rá akarták venni a nyugdíjba vonulásra és igehirdetési munkájának feladására, bizonyos nehezteléssel így válaszolt. Micsoda? Azt akarjátok, hogy mesterem tétlenségben találjon? Jelzi ez a szolgának munkájában való kitartását, míg az Úr eljön. Tartsd meg erősen tehát, Jelenések 2.25. Gondot viselj a tudományról, maradj meg azokban. 1 Timóteus 4.16, 6.14. Mindvégig kitarts. Harmadszor látjuk a számára fenntartott jutalmat mindezért, és pedig három dologban. 1. mindezt számba veszik, s figyelmesen följegyzik. Ez tükröződik ezekben a szavakban. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga? Ebből nyilvánvaló, hogy csak kevesen vannak, akik ilyen jellemmel bírnak. Ilyen magyarázó csak egy van ezer közül, így hű és bölcs sáfár. Akik eképpen kitüntetik magukat most alázattal, szorgalommal és őszintességgel végzett munkájukban, azokat Krisztus ama nagy napon felmagasztalja, és kiváltképpen megkülönbözteti a neki készített dicsőséggel. 2. Boldog lesz, boldog az a szolga. S ha Krisztus jelenti ki róla, hogy boldog, akkor valóban az, mert ezáltal azzá teszi őt. Mindazok, akik az Úrban halnak meg, boldogok. Jelenések 14-13. De van egy sajátos boldogság, fenntartva azok számára, akik hűséges sáfároknak bizonyulnak, s ilyeneknek találtatnak. Azok dicsősége mellett, kik a harcmezőn halnak meg, mártír halált szenvedve, Krisztusért, itt van azoknak dicsősége, akik a munkamezőn halnak meg, szántás, vetés vagy aratás közben, Krisztusért munkálkodva. 3. Előléptetik. 47. vers. Minden jószága felett gondviselővé teszi őt. A nagy emberek eljárás módjára utal ez, akik, ha háznépük fölé rendelt sáfáraik jól viselik magukat a rájuk bizottakban, rendszerint előléptetik őket vagyonuk kezelésére. Eképpen történt Józseffel is Potifár házában, 1 Mózes 29.4.6. De a legnagyobb tisztesség, amit a legkegyesebb úr valaha is tett legodaadóbb szolgái iránt ebben a világban, semmi ahhoz a nagy dicsőséghez képest, melyet az Úr Jézus fog ruházni az ő hűséges, vigyázva őrködő szolgáira az eljövendő világban. Amit hasonlattal van kifejezve, az sokkal világosabban mondja János 11.26. Megbecsüli azt az atya. És Isten szolgái, amikor eként előléptetnek, tökéletes bölcsességre és szentségre jutnak, hogy úgy viseljék azt a dicsőséget, hogy semmi veszítő se kelljen tartani tőlük, amikor uralkodni fognak. Figyeljük meg, mit mond Krisztus a gonosz szolga felől. És itt először látjuk a róla adott leírást, 48-as 49. vers, ahol gonoszsága saját igazi színeiben van lefestve. A legaljasabb a teremtmények közt egy gonosz ember, s a legaljasabb ember egy gonosz keresztjén, s ezek között a legaljasabb a gonosz ige hirdető. Ami a legjobb, ha megromlik, a legrosszabbá válik. Jeruzsálem prófétáiban levő gonoszság valóban irtózatosan rettenetes dolog. Jeremiás 23.14. Itt van gonoszságának oka. Ez pedig nem más, mint gyakorlati hitetlenség Krisztus második eljövetelét illetően. Ezt mondta szívében, halogatta még az én uram a hazajövetelt. És ezért elkezdett úgy gondolkozni, mintha sohasem jönne vissza, hanem teljesen elhagyta volna egyházát. Figyeljük meg, Krisztus tudja, mit mondanak szívükben azok, akik nyelvükkel ezt kiáltják, Uram, Uram, mint itt ez a szolga. Aztán figyeljük meg, Krisztus eljövetének késésével, mely bár az ő hosszú tűrésének kegyelmes bizonysága, nagy mértékben visszaélnek a gonosz emberek, akiknek szívük ezáltal még jobban megkeményedik gonosz útjaikban. Amikor Krisztus eljövetének kétkedve tekintenek, vagy mint távol levő dologra, akkor tele van az ember szíve gonosz törekvésekkel. Prédikátor 8.11. Lásd Ezékiel 12.27. Akik látás szerint járnak, készek úgy szólni a láthatatlan Jézusról, ahogy a nép szólott Mózesről, amikor sokat időzött a hegyen az ő érdekükben. Nem tudjuk, mi lett vele, s ezért hát jertek, csináljunk magunknak isteneket, a világistenét, a hasistenét, bármit, csak ne azt, aki igaz Isten kell legyen. Továbbá itt van e gonosz szolga gonoszságának sajátos bemutatása, felsorolása, és ezek rendkívül súlyos bűnök. Szenvedélyeinek és testi kívánságainak a rabja. Üldözéssel van itt vádolva. Kezdte verni az ő szolgatársait. Jegyezzük meg,
Még a ház gondviselő sáfára is úgy kell tekintsenek minden szolgára a házban, mint az ő szolgatársaikra, és ezért meg van tiltva, hogy uralkodjanak rajtuk. Ha az angyal magát János szolgatársának nevezi, Jelenések 19.10, akkor nem csoda, ha János megtanulta a kis-ázsia gyülekezeteiben élő keresztjének testvéreinek nevezni magát, Jelenések 1.9. Továbbá jegyezzük meg, nem új dolog látni gonosz szolgákat, amint szolgatársaikat verik, úgy magánkeresztényeket, mint hűséges igehirdetőket. E gonosz szolga veri őket, vagy azért, mert megtették őt, vagy mert nem akartak megkőlni előtte és tisztességet tenni neki, mert nem hajlandók úgy szólni és úgy tenni, mint ő, lelkismeretük ellenére, megveri őket nyelvvel, miként egykor amazok megverték a prófétát, Jeremiás 18.18. És ha már a hatalmat kézben tartja, vagy saját szolgálatába kényszerítheti azokat, akik a hatalmat bírják, hasonlóan a 10 szarfhoz a fenevad fején, akkor még tovább megy. Vassúrpap megverte Jeremiást és börtönbe záratta, Jeremiás 22. A lázatók gyakran a leginkább belemerülnek az öldöklésbe, Hóseás 5.2, angol fordítás. A sápár, amikor veri szolgatásait, az ő ura tekintélyének színe alatt teszi, az ő nevében. És azt mondja, mutassa meg dicsőségét az Úr, Ézsaiás 66.5. Te meg fogja tudni, hogy ennél nagyobb sértést már nem is lehetett volna elkövetnie ura ellen. A további bűnei, amelyek fel van aki tüntetve, világiasság és erkölcstelenség. Kezdett enni és inni és részegeskedni. A legromlottabb bűnösökhöz adja magát, azokkal van közösségben, s meghitt barátságban él velük. Az ő tanácsaikban jár, az ő útjaikon áll, és az ő székükben ül, és az ő nótáikat fújja. A részegesek kedélyes és vidám társaság, s az ilyeneket kedveli ők, s eként még jobban megkeményíti őket gonoszságukban. Úgy tesz, mint ők. Eszik, iszik és részegeskedik. Így van Lukácsnál. Nos, ez mindenféle bűnre kaput nyit. A részegség főkolompos a gonoszságban. Akik ennek rabjai, sohasem képesek magukon uralkodni semmi egyébben sem. Isten népének ellenségei általában a leggyalázatosabb és legelköstelenebb emberek voltak. Akik a lelkismeretet üldözik, bármilyen ürügy alapján tegyék is, rendszerint a legaljasabb és legfeslettebb lelkismerettel rendelkeznek. Hát mi az, amitől ne részegednének meg azok, akik a szentek vérétől részegedtek meg? Nos, ez a leírás jellemzi a gonosz igehirdetőt. Aki meg lehet, hogy mindenki mást felülmúlóan rendelkezik az ismeret és szólás közönséges ajándékaival. És amint egyesek mondogatták, oly jól tudhat prédikálni a szószéken, hogy kár, ha valaha is lejön onnét. Olyan gonoszul él a szószéken kívül, hogy nagy kár, ha valaha is abba ismét feláll szólni. Másodszor itt van ítélete fejére olvasva, 50-es, 51. versek. A gonosz igehirdetők falástja és színlelkedessége nem csak, hogy nem fogja őket megőrizni a kárhoztatástól, hanem nagymértékben súlyosbítani is fogja azt. Krisztusok hatósága alól nem vonhatják ki magukat, bármennyire is igyekeznek a polgári hatóságtól mentesíteni magukat különféle ürügyekkel a római egyház képviselői. Krisztus ítélésük előtt semmi előnye sincs a klérusnak. Figyeljük meg a meglepetést, mely ítéletüket kíséri. 50. vers. Eljön annak a szolgának az ura. Jegyezzük meg, azzal, hogy nem gondolunk Krisztus eljövetelére, nem fogjuk elhárítani az ő eljövetelét. Bármilyen képzelődésekkel hitegesse is magát, az ő ura el fog jönni. Az ember hitetlensége nem fogja azt a nagy ígéretet vagy fenyegetést, nevezd, hogy akarod, hatástalanná tenni. Figyeljük meg továbbá, hogy Krisztus eljövetele a legrettenetesebb meglepetés lesz a gondatlan s magabiztos bűnösöknek, különösen a gonosz igehirdetőknek. Eljön, amely napon nem várja. Jegyezzük meg! Akik megbetették az ige figyelmeztetését, és elfogyották saját lelkismeretük hangját az eljövendő ítélettel kapcsolatosan, nem számíthatnak több figyelmeztetésre. Ez elegendő törvényes intésnek fog tekintetni, akár fogadták, akár nem. És semmi méltánytalansággal sem vádolhatják Krisztust, ha hirtelen jön, minden különösebb bejelentés nélkül. Íme előre megmondotta nekünk. Látjuk továbbá az ítélet szigorúságát. 50. vers. Szigorúságában nem haladja felül igazságosságát, de olyan ítélet, mely a teljes kárhozatot rejti magában, de két szóba csomagolva, halál és kárhozat. Halál. Ura kivágja őt. Kivágja őt az élők földéből, az igazak gyülekezetéből, elkülöníti őt a pusztulásra. Így volt kifejezve az átok 5 Mózes 29.21-ben. Kivágja őt, mint egy fát, mely hiába foglalja a helyet. Talán a törvényben használt szólásra utal ez. Az a lélek kivágatik az ő népek közül, s a teljes kiirtást jelzi. A halál kivág egy jó embert is, de úgy, mint ahogy egy nemes gajat levágnak, hogy egy jobb alanyba oltsák. De a gonoszok úgy vágattatnak ki, mint ahogy a megszáradt ágat levágják a tűzre. Kivágják őt a világból, melyhez oly nagyon odanőtt a szíve, s amellyel szinte egyé vált. Vagy, ahogy a mi fordításunk adja, ketté vágatja őt, vagyis elválasztja a testet a lélektől. A testet a sírba küldi, például a férgeknek, a lelket pedig a pokolba, hogy az ördögök prédájával legyen. És így történik a bűnös kettévágása. A hívő ember lelke és teste is rendjén elválik a halálkor, az egyik örömmel Istenhez emelkedik, a másik a porban hagyatik. De a gonosz ember lelke és teste a halálkor ketté vágatik, vagy ketté szaggattatik, mert számukra a halál a félelmek királya, Jób 18-14. A gonosz szolga megosztotta magát Isten és a világ, Krisztus és Béliál, színlelt hívőssége és tisztátalan vágyai közt. Ezért méltán lesz így ketté vágatva.
2. Kárhozat. A képmutatók sorsára juttatja, és rettenetes sors lesz az, mert ott lesz sírás. Jegyezzük meg! Létezik az örökké tartó nyomorúságnak egy helye és állapota a más világon, melyben csak sírás és fogcsikorgatás fog hallatszani. És ez a léleknek Isten ítélete és haragja alatti nyomorúságáról és gyötrődéséről beszél. Aztán jegyezzük meg, az isteni ítélethirdetés ezt a helyet és állapotot fogja rendelni osztályrészül mindazoknak, akik saját bűnük által erre készítették elő magukat. Épp az, akiről azt mondta, hogy az ő ura, eként fogja őt sorsára juttatni. És aki most megváltó, akkor ítélő bíró lesz. Az emberek fiainak örök állapota úgy lesz, amint ő elrendeli. Aki a világot választja az életben osztályrészéül, annak a pokol lesz osztályrésze a más világon. Ez a gonosz emberek fizetése Istentől. Jób 20-29. Továbbá jegyezzük meg, a pokol egy megfelelő hely a képmutatóknak. E gonosz szolga a képmutatókkal együtt kapja meg osztályrészét. Ők úgymond a tulajdonosok, s más bűnösök fegyencként velük egy zárkába kerülnek, s csak egy részt kapnak az ő nyomorúságos sorsukból. Amikor Krisztus a legszigorúbb büntetést akarta kifejezni a más világon, a képmutatók sorsának nevezte azt. Ha lesz olyan hely a pokolban, mely égetőbb a többinél, amint bizonyos, hogy lesz, az azoknak része lesz, akiknél megvolt a kegyességnek formája, de gyűlölték annak erejét. Jegyezzük meg végül, hogy a gonosz igehirdetők a leggonoszabb bűnösök közt kapják meg osztályrészüket a más világon, a képmutatók sorsát, és méltán, mert ők a legrosszabb képmutatók. Krisztus vére, melyet világolyasságuk által megtapostak, s a lelkük vére, melyet hűtlenségük által saját fejükre vontak, igen erősen rájuk nehezedik a gyötrelemnek ama helyén. Emlékezzél meg, fiam! Ez szívbe markoló szó lesz egy ige hirdetőnek, ha elvész más közönséges bűnösökhöz hasonlóan. Vigyázzon hát, aki másoknak prédikál,
hogy ő maga méltatlanná ne legyen.